Holcsoport a világ egyik leghatékonyabb energiavállalataként már 40 országban kutat, termel és értékesít. A MOL sikere az ország sikere.
Tényleg egy havi nyugdíjjal kevesebb, jövőre kedvezőtlenebbek a nyugdíjszámítás szabályai. 4-1 a Költségvetési Hivatalról rendezett államfői ötpártiból, ezúttal az MDF lógott ki. 60 halott, Görögország keleti részén újabb falvakból kellett kitelepíteni a lakókat a tűz miatt. És szürke Duna keringő, a folyó teljes hosszán megvizsgálják a víz minőségét és élővilágát. Jó estét kívánok! Agyhártya gyulladással került kórházba 8 ember Zalaegerszegen. Állapotuk súlyos. Vélhetően fertőzött kecsketejet fogyasztottak. Alapos a gyanú, hogy mindannyian ugyanannak az állatnak a tejéből ittak. A kecskét valószínűleg egy kullancs fertőzte meg.
A betegek jó állapotban vannak és kezelhető állapotban vannak. Az állatokról sajnos nem tudok. Várhatóan még több beteg is lesz.
És itt van velünk Bognár Lajos, országos főállatorvos helyettes. Jó estét kívánok! Tudom itt a betegek állapotáról? Milyen állapot ez ilyenkor?
A betegek állapotáról nem tudok beszámolni, szerintem a állatügyiség egy feladata. Mi azt az információt kaptuk az ANZ-től, hogy viszonylag jó állapotban vannak a betegek. Az állományban, az állatállományban sincsen jelentős probléma, illetve semmilyen elmúlás nem történt az elmúlt.
A kullancsfertőzés gyanúját meg tudja erősíteni?
Igen, a körelőzmény adatok alapján megerősíthető, hogy nagy valószínűséggel kullancsfertőzés történt. Vizsgálatokat végzünk arra vonatkozóan, hogy valóban milyen vírus okozta ezt a megbetegedést.
Nyilván ihattak belőle mások is. Milyenkor a teendő?
Nagyon alapvető fontosságú minden tejterméknél, hogy fogyasztás előtt hőkezelni kell azt, vagyis fel kell forralni. Ha valamennyi olyan fogyasztót szeretnénk megkérni, hogy jelentkezzen, aki ettől a termelőtől nyers tejet vásárolt, és esetleg hőkezetlenül fogyasztotta azt.
Bognár Lajos, köszönjük szépen! Változik a nyugdíjszámítás. Így mondták a régi rendszerben, ami azt jelentette, hogy kevesebb lesz. Na most átlagosan egy havi nyugdíjjal tényleg kevesebbet kapnak azok, akik jövőre mennek nyugdíjba. 2008-tól ugyanis változik a nyugdíjak kiszámításának módja. A keresetekből levonják a járulékokat, és a nettó összegből számítják ki a nyugdíjat. A csökkenés a már nyugdíjban lévőket nem érinti. Ez mai téma pedig tavalyi törvénymódosítás. A Fidesz felszólította a kormányt, hogy vonja vissza a szabályozást. A kormány szóvivő viszont azt mondta, hogy bár lesznek, akik rosszabbul járnak, de olyanok is, akik a mostaninál kedvező feltételekkel mehetnek nyugdíjba. Ők lesznek kevesebben, hogy hányan tudja, hát ki tudja.
Hogy 88-at megszorozzuk 14-6-tal, 89-et 12-re érthetően csökken.
1988-ig visszamenőleg bonyolult táblázatok alapján számolják ki a szakemberek, hogy kinek mennyi lesz a nyugdíja. Az átlagkereset mellett a szolgálati időt és a kort is figyelembe veszik. Jövőre a képlet még bonyolultabb lesz, a nyugdíjba vonulók pénze pedig általában kevesebb.
2008. január 1-től történő változások lényege az, hogy a figyelembe vehető kereset a nyugdíj alapjánál alacsonyabb lesz, mint eddig. Ez az alacsony kereset azt jelenti, hogy a kereseteket csökkenteni kell.
Eddig ugyanis a bruttó jövedelmet vették alapul, jövőre viszont már a nettót. Vagyis az aktuális év nyugdíjjáruléka, egészségbiztosítási járuléka, a magánnyugdíjpénztári tagdíj és a munkavállalói, illetve vállalkozói járulék nem számít bele a nyugdíj alapba. A szakember szerint emiatt a mostaninál átlagosan 8%-kal kapnak kevesebbet azok, akik 2008-ban mennek nyugdíjba. A Fidesz azt mondja, a kormány a 13. havi nyugdíjat veszi el azoktól, akik jövőre nyugdíjba mennek.
Felháborítónak, arcátlannak tartjuk, és visszautasítjuk, hogy az emberek egy végig dolgozott élet után egy kormány alkalmatlansága és vezetőjének folyamatos hazudozása miatt most 8%-nyi nyugdíjat még elveszítsenek.
Valóban lesznek változások.
A kormány szóvívő szerint lesz olyan, aki az új számítással rosszul jár, de olyan is, aki jól.
2008. január 1-től annak, aki 40 évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkezik, a jelenlegi 1,5%-ról 2%-ra fog emelkedni a nyugdíjemelés mértéke.
A híradó által megkérdezett szakember szerint ezek az előnyök valószínűleg nem kárpótolják majd a leendő nyugdíjasokat.
Egyelőre egy biztos, hogy semmi se biztos, a BKV vezetése és a szakszervezetek eddig sem a bérekről, sem a sztrájk alatt nyújtott elégséges szolgáltatásokról nem tudtak megegyezni. Még a tárgyalások eredményeiről is eltérően nyilatkoztak. Közben a szakszervezetek kifogást nyújtottak be a vállalat buszsofőr toborzó akciója miatt. Eddig egyébként már 158-an jelentkeztek sztrájktörőnek.
Hát szerintem ez.
Szerintem is lesz.
A sztrájkról beszélnek a szakszervezeti vezetők. Azt mondják, egyre biztosabb, hogy szeptember 4-én leáll a budapesti tömegközlekedés. Pedig ma is egész nap tárgyaltak a cég vezetésével.
Azt kérték, hogy menjetek ki. Jó?
Zárt körűen.
Némi elmozdulás látszik abban.
Aztán a szünetben Regőci Miklós, a BKV kommunikációs vezetője azt mondta, némi elmozdulás történt abban, hogy pontosan mikor és mennyi jára dolgozon egy esetleges sztrájk alatt.
Úgy érezzük, hogy ők is a 0%-ot irreálisnak tartják, hiszen nem lehet megbénítani 3 millió ember közlekedését.
Ez nem igaz, nem is állapodtunk meg semmiben sem, illetve azt mondtuk, ha megkapjuk azokat az anyagokat, ami a teljesítményadatok, amit mi kértünk, akkor azt kielemezzük, és ahhoz kapcsolódóan teszünk javaslatot.
Szóval a szakszervezet konkrét számokat csak később mond. A BKV azonban továbbra is azt szeretné, ha a járművek legalább 80-90%-a dolgozna a sztrájk alatt is. Eddig egyébként 158-an jelentkeztek a vállalat hirdetésére alkalmi buszsofőrnek. A szakszervezetek ez ellen kifogást nyújtottak be.
3 napon belül egyeztető eljárást kell indítani a BKV menedzsmentjének, és ha ebben nem jutunk egyességre, akkor bírósághoz fordulunk, amely 15 napon belül nem peres eljárás keretében fog dönteni.
Új hirdetés tehát nem jelenik már meg, de a BKV továbbra is azt tervezi, hogy ha péntekig nem lesz megállapodás, akkor 2 nap alatt kiképezi az új jelentkezőket, illetve elsősorban a nyugdíjas és alvállalkozóinak dolgozóit ülteti majd volán mögé.
Albérlet helyett lakást vásárolnak az egyetemisták, nyilván azért, mert jobban megéri a törlesztő részletet fizetni, mint az albérletet. Pécsett a legdrágább a lakbér, egy 50 négyzetméteres lakásért 65 ezer forintot kérnek. Aki viszont teheti, az továbbra is kollégiumban lakik, miközben az egyetemisták alig negyedének tudnak szobát adni.
Egy közös kis fürdőszobány.
2000 ilyen kollégiumi szoba van a Miskolci Egyetemen, tanulóból pedig 14 ezer, vagyis a legtöbb egyetemistának albérletben kell laknia.
Míg egy kollégiumi férőhely az 8-10 ezer forint egy hónapban, addig egy albérletben ez 20 ezer forint is.
Vagy még ennél is drágább. Miskolcon egy 50 négyzetméteres lakást 35 ezer forintért lehet kivenni, Debrecenben ugyanekkoráért már 52 ezeret kérnek, Győrben még ennél is többet, még Pécset kell a legtöbbet fizetni. Sokan ezért inkább megveszik a lakást, főként Pécsen.
Szülők nem az albérletet fizetik, hanem amit arra szánnak, azt a pénzt, azt törlesztő részletként is fel lehet használni.
Az egyetemisták többsége olyan lakást keres, ahol van internet, alacsony a rezsi, közel van az iskolához és jó a közlekedés. Fontos az ár is, a minőség viszont már kevésbé érdekli őket.
8. kerület lehet talán a legolcsóbb egyetemekhez közeli, tömegközlekedéssel jól elérhető.
A fővárosban a legtöbb diák ezért itt keres eladó lakást. A felmérést készítő ingatlaniroda vezetője azt mondja, 2 évvel ezelőtt ugrott meg a lakást vásárló egyetemisták száma.
Az elmúlt néhány évben a banki verseny által folyamatosan kedvező havi törlesztő részletekkel lehet számolni lakáshitelnél, tehát egyre versenyképesebb ez sem, mint hogy havi bérleti díjat fizetni.
A felmérésből az is kiderült, hogy zömmel másfél szobás panel lakást keresnek, mert így az egyik szobát ki tudják adni, a pénzből pedig a legtöbben a hitelt törlesztik.
Az MSZP, az SZDSZ és a KDNP támogatja, az MDF ellenzi a költségvetési hivatal felállítását. A köztársasági elnök által kezdeményezett öt párti találkozó után a Fidesz alelnöke is azt mondta, hogy nyitottak a javaslatra, ha az új intézmény független és olcsó lesz. A pénzügyminisztérium a múlt hónapban jelentette be, hogy szigorítaná a büdzsé szabályait és felállítaná a költségvetési hivatalt. A Fidesz egy évvel korábban kezdeményezte a költségvetési tanács felállítását.
Felkészülten és sokan jöttek. Szakértőket is hoztak magukkal a pártok képviselői a Sándor palotába. Másfél órát tárgyaltak a köztársasági elnökkel a büdzsé szabályainak szigorításáról és egy költségvetési hivatal felállításáról. Nem csak az újságírók voltak kíváncsiak, mi történik bent. Először az MSZP frakció vezetője mondta el, szükség van arra, hogy évekre előre tervezni lehessen a költségvetést.
3 évre előre elhatározottak és világosak legyenek a költségvetés főszámai, bevételei és kiadásai.
Az SZDSZ feltételekkel ugyan, de támogatja egy költségvetési hivatal felállítását.
Akkor látjuk értelmét egy ilyen költségvetési hivatalnak, hogyha az jogosult a választási kampány időszakában beárazni az országgyűlési választáson induló pártoknak az ígéreteit.
A Fidesz később külön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy fontosnak tartják az utóbbi évek szerintük elhibázott költségvetési politikájának felelősét megkeresni, de ezt nem tekintik a megállapodás előfeltételének.
Nyitott mandátummal megyünk erre a megbeszélésre, és mi szeretnénk megállapodni, nem rajtunk fog a dolog nyilván múlni.
Az MDF szerint nincs értelme újabb szervezetet létrehozni, elég lenne a jelenlegi szabályokat betartani.
Ha valamit nem akarsz megoldani, vagy nem tudsz megoldani, akkor hoz létre egy bizottságot, vagy egy hivatalt. Most éppen ez történik.
A KDNP szerint csak akkor van értelme a hivatalnak, ha az előre rögzített költségvetési számokat betartatja.
Ettől csak 2/3 lehessen eltérni. Tehát magyarul ennek a testületnek, amit föl szeretnénk állítani az elnök úr javaslat alapján, valóban vétójoga és megállító joga legyen.
A pártok képviselői még a héten újra találkoznak, és egyeztetnek a költségvetési hivatal felállításáról.
A választási költségek csökkentéséről is öt párti egyeztetést tartottak. Nyitrai Zsolt, a Fidesz operatív igazgatója szerint, amennyiben a pártok elfogadják javaslataikat, akkor választásonként legalább 1 milliárd forintot lehet spórolni. Az ellenzéki párt csökkenteni a választások informatikai költségét és elvenni az OVB tagjaitól a tiszteletdíjat. Az MSZP szerint lényegtelen, sokadrangú kérdésekről folyik a vita a lényegi keretszabályok helyett. Mind az öt parlamenti párt részt vesz azon a nemzetközi sajtótájékoztatón, amelyet a Magyar Gárdáról rendeznek. Az MDF kezdeményezte a találkozót, mert mint Dávid Ibolya elmondta, a külföldieknek is hallaniuk kell, hogy a magyar parlamenti politika egységes és határozott nemet mond a Magyar Gárda jelképeire, gondolatiságára és a kirekesztés erőire. Feltehetően bűncselekmény áldozata lett egy 2 éves kisfiú, aki a Margit szigetről tűnt el korábban, Dominik. Ez is jön a híradóban, nézzük, mi lesz még. Huszonhét halott az iraki Kerbelában, utcai harcokba torkolt a síiták vallási ünnepe. Eurocsatlakozás, 200-asokat hamisítottak, nemzetközi pénzhamisító bandát leplezett le a rendőrség. A Peloponészosz hegyvidékes részein már valamelyesten nyílt a helyzet, de Görögország keleti részén ma is újabb településekről kellett kitelepíteni az ott lakókat a tűz miatt. A lángok eddig 63 ember halálát okozták. A magyar tűzoltók megérkeztek a helyszínre, és már oltanak.
Dermedten figyelik ennek a peloponészoszi településnek a lakói, ahogyan a lángok már az otthonukat fenyegetik. Olyan sűrű a füst, hogy autókkal szinte már esélyük sincs a menekülésre. Ezért helikopterek mentik ki egyenként a bent ragadtakat. Őket ilyen táborokban helyezik majd el. Ellátásukra már megérkeztek az első élelmiszer szállítmányok. Eddig mintegy 60 tonnányi segélycsomag érkezett, és még várunk ruhákat, takarókat és cipőket, mondja ez a koordinátor. Az erős szél miatt újabb területeken csaptak fel a lángok. Sok helyen a lakosság kezdte meg az oltást. Máshol már helikopterek és repülőgépek is segítenek. Egyre több európai ország küld segítséget. Magyarországról 18 tűzoltó két gépjármű fecskendővel érkezett a kelet-görögországi Evia szigetére. Ők Szeta település közelében segítenek, amelynek lakóit ma telepítették ki a hatóságok.
Az látszik, hogy munka van még bőven. Akármerre nézek, akár jobbra, akár balra, mindenhol füstet látunk. De nagyon sok területen vannak még égések és fellángolások.
A görög miniszterelnök felszólította a hatóságokat, hogy a bürokráciai útvesztőkkel ne lassítsák a tűzoltók munkáját. Aténben eközben egyre nő az elégedetlenség a görög kormánnyal szemben. Több százan azzal vádolták, hogy túl lassan reagált az újra és újra feldobbanó tüzekre.
Még nem tudni pontosan, mekkora kárt okozott a hétvégi vihar a romániai Hargita megyében. Egyelőre csak annyi biztos, hogy Varság településen volt a legnagyobb a pusztítás. Egyes helyeken 40-50 liter eső is esett négyzetméterenként. Ez a fél éves adag. Hat megyében áradnak a folyók, ketten meghaltak, 130 faluban nincs áram.
Kidőlt fák, eltorlaszolt utak, sár mindenütt. Így nézett ki Varság a pusztítás után. A vihar a Székelyudvarhelytől 20 kilométerre fekvő faluban végezte a legnagyobb pusztítást. Az öregebb fákat szinte gyökerestül tépte ki.
Körülbelül 3 és 5 ezer köbméter között van a fa mennyiség, ami le van esve, ki van törve, ki van zúzva. Ezen kívül, ami mondjuk lényegesebb kár az épületekben történtek.
A kidőlt fák ugyanis beszakították a házak tetejét, és a kerítéseket is megrongálták. Varságon, legalábbis ezt mondják a helybeliek, évek óta nem volt ilyen ítéletidő. 15 települést érintett a vihar, mindenhol villany, illetve telefonvezetékeket rongált meg, de kárt tett több megyei, illetve községi útban is, mondta Hargita megye prefektusa. Mivel több út is járhatatlanná vált, egyelőre a kárfelmérést nem tudták elkezdeni. A meteorológusok ráadásul további viharokat jósolnak a térségben.
A török parlament a harmadik fordulóban megválasztotta államfővé Abdullah Gül külügyminisztert, aki már le is tette a hivatali esküt. Ő lesz az első iszlamista indítatású államfő a világi Törökországban. Gül személye megosztja a társadalmat. Sokak szerint Gül mára a parlamenti demokrácia híve lett, mások viszont attól tartanak, hogy Erdoğan kormányfővel és a törvényhozást uraló konzervatív vallásos igazság és fejlődés pártjával iszlamizálni fogja a török intézményrendszert. A magát a világi állam letéteményesének tekintő hadsereg azonban óva intette ettől. Legkevesebb 35-en meghaltak és több tucatnyian súlyosan megsebesültek az iraki Kerbelában, ahol utcai harcokba torkolt a síiták vallási ünnepe. A szertartásokra minden évben rengeteg zarándok érkezik, rendszeresek a merényletek és az összecsapások a szunnitákkal. Ezért idén is szigorúak a biztonsági intézkedések, sőt, korlátozott kijárási tilalmat is elrendeltek.
Így nézett ki az ünnep helyszíne, a két nagy tiszteletben álló síta mecset környéke Kerbelában. A helyi tévé napközben még békés képeket mutatott. Sötétedéskor aztán automata fegyverekkel felszerelkezett szélsőségesek érkeztek az ünneplők közé, és át akarták venni az ellenőrzést a rendőröktől. Lőni kezdték őket. A rendőrök pedig válaszoltak. Erre a lázadók tüzeket gyújtottak. Füstszált a környék felett. Kitört a pánik. Az emberek kétségbe esetten igyekeztek biztonságos helyre jutni. A sebesülteket a karjukon vitték ki a tömegből. A környéket lezárták, az zarándokok nem mehettek vissza. A síták vallási ünnepeit az elmúlt években egyébként szinte kivétel nélkül megzavarták a szunnita szélsőségesek.
A Malév átvizsgálja mind a 18 737-es repülőgépét, miután az amerikai légügyi hatóság elrendelte a gépcsalád valamennyi tagjának műszaki ellenőrzését. A vizsgálatot az augusztus 19-én Okinaván történt repülőgép baleset miatt kellett elrendelni. Akkor a Boeing a kifutópályán kigyulladt, majd percekkel azután, hogy az összes utast kimentették, fölrobbant. A Malév gépein az orrsegédszárny sín rögzítését kell ellenőrizni. A munkálatok a 18 gépen összesen 8 órát vesznek igénybe, vagyis a Malév szerint a menetrendet nem befolyásolják. A Duna szennyezettségét vizsgáló kutatóhajók érkeztek Budapestre. A speciális műszerekkel felszerelt flotta Németországból indult, és szeptemberig marad az országban. A Duna vízminőségi expedíciót egy magyar kutató irányítja. Céljuk, hogy a folyó teljes hosszán megvizsgálják a víz minőségét és élővilágát, valamint hogy föltárják a szennyezések okait.
Vízminőségmérés a Duna fővárosi szakaszán a Battyányi térnél. A kutatók ezzel a speciális daruval a folyómedréből vesznek mintát. Apró állatokat, például csigákat és kagylókat keresnek. Miután kiválogatják őket a kavicsok és üledékek közül, az állatokat egy laboratóriumba viszik.
Mindegyiket meghatározni, az egyetszámot meghatározni, a fajhoz tartozást meghatározni, és ezeknek az adatoknak a birtokában különféle biológiai indexeket lehet számítani, amelyek egyértelműen az ökológiai minőségre utaló mutató számok.
Azaz következtetni lehet belőlük a Duna szennyezettségére. A Duna vízminőségi expedíció célja, hogy a folyó teljes hosszán megvizsgálja a víz minőségét és élővilágát, valamint hogy feltárja a szennyezések okait. A kutatóhajók Németországból a Fekete-erdőből indultak, és két hónap alatt csaknem 2400 kilométert végighajózva érnek a Fekete-tengerhez. A 10 Duna menti országban csaknem 100 helyen vesznek mintákat. Több mint 250 féle vizsgálatból derül ki végül, hogy hol mennyire szennyezett a folyó.
A Duna vize gyakorlatilag ezek szervezetek alapján a jó és a közepesen szennyezett kategória között van.
Magyarországon összesen 20 helyen végeznek méréseket. Bár a vizsgálatok eredményei csak egy év múlva készülnek el, az már most látszik, hogy a folyó szennyezettsége eltérő.
Míg mondjuk Budapest fölött a Duna néha szinte paradicsomi állapotokat mutat, ahogy ezt az egyik szakember mondta, Budapest alatt bizony szennyvízzel terhelt, hiszen ma még a fővárosnak a szennyvízének több mint fele biológiai tisztítás nélkül ömlik a Dunába.
A délpesti szennyvíztisztító a tervek szerint 2010-ig készül el. Ezután már csak a budapesti szennyvíz 5%-a kerül majd tisztítatlanul a folyóba.
Magyarországon hiába próbálnak újabb szélerőműveket építeni, lenne, aki építene, és a megújuló forrásokat az Európai Unió, valamint a gazdasági minisztérium is szorgalmazza. Az energiahivatal azonban az erőművek teljesítményét előíró kvóta miatt nem adja ki az engedélyeket.
Két év alatt már 40 különböző engedélyt adtak ki a hatóságok, de szélerőmű, amely olcsóban állíthatná elő az áramot, még mindig nem épülhet Hajdúnánás határában.
A hivatalok gyakorlatilag most már aktatologatás és packázás szintjére vitték ezt a történetet, miközben Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy megújuló energiaforrásokat von be az energia ellátásában, eközben egy ilyen beruházás megakad.
Itt szeretné építeni a szélerőművet az a cég, amely 3 év alatt már 50 millió forintot költött engedélyekre és a terület előkészítésére.
Sajnos ma itt állunk, hogy ez egy reményvétel.
Ám a legfontosabb, az energiahivatal engedélye még hiányzik.
Tulajdonképpen a kvóta megnyitásáig vagy növeléséig semmi nem történik ebben az ügyben. Mi beruházók vagyunk, várunk egy egyértelmű választ, hogy mikor, hogyan tudjuk folytatni.
A cég Felső Zsoltán már elindított egy hasonló erőművet 30 kilométerre a tervezett Hajdúnánásitól. A villamos energiatermelésben a megújuló energiaforrások aránya 2004-ben 2,2% volt, ez 2005-re megduplázódott, 50%-kal növekedett a szélerőművek termelése is. A 2010-re vállalt arányt már most meghaladja az ország, de az uniós átlagtól még mindig elmarad. Az energiahivatal álláspontja az, hogy a befektetők bizony 2006 áprilisa óta tudják, hogy csak 330 megawattnyi kapacitás lehet az ország villamos energiahálózatára rákapcsolni. Ennek rövid távú felülvizsgálatára nincs lehetőség, ezt mondta telefonon a hivatal illetékese, aki azért nem akart interjút adni, mert perben állnak az engedélyt kérőkkel. Több ilyen per is van, amelyeket a várakozó beruházók a 2006 előtt épült szélerőműépítők versenyelőnye miatt indítottak. A kvóta feloldására állítólag azért kell várni, mert a túltermelés miatt keletkező energiát egyelőre nincs hol tárolni.
Megerősítették a fővárosi Kálvin téri református templom szerkezetét. A műemléki épületről néhány hete derült ki, hogy a 4-es metró állomásának építése veszélyezteti. A környékbeli házak viszont még megsüllyedhetnek.
A Kálvin téri állomás építése közben derült ki, hogy a tér szélén álló református templom műszaki állapota rosszabb, mint az előzetes vizsgálatok alapján gondolták. Ezért volt szükség az épület szerkezetének megerősítésére. A torony és a templomhajó eddig különálló alapjait egyesítették, biztosították mozdulatlanságukat. Az épületet gyűrűbe vonták, úgynevezett abroncsozást hajtottak végre. Az ajtókat és ablakokat aládúcolták, a toronyban az óra alatt levő csesüveget pedig megerősítették.
Itt a templom fala mellett még előzetesen, mielőtt ezt a vésést csinálták, egy betonfal jettel is volt, tehát ami azért védi a falat, de a földmozgás ellen, tehát a munkák során a földmozgást lehetőleg fékezi, de hát azért nyilván össze van szorulva a szívünk, de reméljük, mert jó szakemberek végzik ezt a munkát.
A templomon állítólag már csak befejező, finom munkákat kell elvégezni, és hamarosan visszaszerelik majd az orgonát is. A környékbeli épületek számára viszont most jön a neheze.
Most jön ugye egy kritikus szakasz, tehát mindez, amit építettünk, az legkevésbé befolyásolta az épületeket, illetve a templomot. Maga a résfal építés, illetve az ezt követő földkiemelések lesznek azok, amik igazából érdekességekkel szolgálhatnak.
A szakemberek szerint emiatt a környék épületei feltételezhetően megsüllyednek majd, mintegy 35-40 mm. Az épületek mozgását a szakemberek figyelemmel követik majd.
Közveszélyokozás előkészülete helyett terrorcselekmény előkészületével gyanúsítja a rendőrség a Tomcat néven elhíresült bloggert. P. Tamás ügyvédje közölte, az új gyanúsítás alapján akár 15 évre is ítélhetik Védencét. A rendőrség megerősítette, hogy módosították a gyanúsítást. Az igazságügyi haditechnikai szakértő véleménye szerint a május elején egy csepeli panellakásban lefoglalt vegyi anyagok súlyosabb bűncselekményre is alkalmasak lettek volna. A rendőrség ezért változtatta a gyanúsítást terrorcselekmény előkészületére. Feltehetően bűncselekmény áldozata lett a Margit-szigetről augusztus elején eltűnt kisfiú, ezért kiskorú veszélyeztetése miatt rendelt el nyomozást az ügyészség. A 2 éves gyerek eltűnését az édesanyja jelentette. Azt mondta, hogy a Margit-szigeten sétáltak, ő azonban elesett és elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, már nem találta a kisfiút. Az édesapa, akit több bűncselekménnyel gyanúsítanak, viszont azt mondta, hogy a fiút elrabolták. Nyomoz a rendőrség a MÁV kórházban. Az egyik beteg tett feljelentést, hogy ikerterhesség ellenére csak az egyik magzatot távolították el az abortusz során. A kórházban azt mondták, minden terhesség megszakítás kockázattal jár, amire mindig felhívják a figyelmet. Az asszony az abortusz után saját felelősségére távozott a kórházból, majd miután erősen vérezni kezdett, visszament, de nem engedte magát kezelni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Nemzetközi pénzhamisító bandát leplezett le a magyar rendőrség. 200 eurósokat hamisítottak. Több uniós országban általában forgalmas helyeken fizettek a bankjegyekkel. 100 ezer eurós kárt okoztak, ráadásul a visszajáróból még eredeti pénzhez is jutottak. A rendőrök szerint a bankjegyeket Bulgáriában hamisították.
Tatabányán fogták el ezt a középkorú bolgár férfit. Amikor letartóztatták, hamis 200 eurósokat és hamis útlevelet találtak nála a rendőrök. A férfi annak a nemzetközi pénzhamisító hálózatnak volt a tagja, amely a gyanú szerint csaknem 100 ezer eurónyi hamis pénzt hozott forgalomba. Az ügynek további 8 gyanúsítottja van, köztük egy 74 éves bolgár-magyar állampolgár is.
Korára való tekintettel ő szállította be a hamis bankjegyeket az országba, pont azért, mert 74 évesen ugye nem volt feltűnő a határon, utazhatott autóbuszban, teherautóban, bárhol, így ő szintén a gyanúsítottak közé tartozik.
A banda feje egy 52 éves bolgár férfi volt, akinek a lakásán bankkártya hamisításra alkalmas eszközöket is találtak. Az elkövetők forgalmas hotelekben, szállodákban fizettek a hamis pénzzel, mindig csak keveset, így a 200 euróból visszajáró eredeti pénzt rakhatták zsebre. A rendőrök szerint az ilyen helyek gyakori célpontjai a hamisítóknak.
Többnyire vendéglátóipari egységekben, szállodákban és benzinkutaknál jellemző az, hogy a hamis eurókkal megpróbálnak fizetni, hiszen ezeken a helyeken adott a lehetősége már hazánkban is az euró beváltásának.
A bűnhálózat leleplezésében az Európai Rendőrségi Hivatal is segített. Az elkövetők akár 8 év börtönt is kaphatnak.
Nézzük az esti kínálatot. 4:11-kor kezdődik az este műsora. Débányász Gergő a műsorvezető. Szevasz Gergő! Híradós témák mélyebben és frissebben, ugye ez különös tekintettel a görög tűzre, igaz?
Igen, István, szia, jó estét kívánok. Megpróbáljuk kapcsolni Görögországot, megpróbáljuk élőben kapcsolni Görögországban a magyar tűzoltók parancsnokát. Az ezredes délután azt ígérte, ha éppen nem oltanak, ha éppen pihennek, mindent elmond, amit látott, amit érzett, amit tapasztalt. Nagy baj van Görögországban, ezért nagyon szeretnénk beszélni a parancsnokkal. Biztosat azonban sajnos nem ígérhetek. A görögországi tűzön kívül a köztársasági elnöknél tartott ötpárti vizitről és a BKV sztrájk munkajogi részleteiről beszélgetünk, méghozzá 10:45-től. Ennyi egyelőre, de István, neked megvan még a távirányítód?
Itt ülök rajta. Köszönöm szépen, Gergő. Most kaptuk a hírt, hogy már 13-an vannak kórházban agyhártyagyulladással Zalaegerszegen. Mint mondtuk, nagy valószínűséggel fertőzött kecsketejet fogyasztottak. További részletek a késő esti hírekben nálunk, és most nézzük, mi volt még a híradóban. Ezúttal tényleg egy havi nyugdíjjal kevesebb, jövőre kedvezőtlenebbek a nyugdíjszámítás szabályai. 4-1, a költségvetési hivatalról rendezett államfői ötpártiból ezúttal az MDF lógott ki. 63 halott, Görögország keleti részén újabb falvakból kellett kitelepíteni a lakókat a tüzek miatt. És a szürke Duna keringő, a folyó teljes hosszán megvizsgálják a víz minőségét és élővilágát. Sport és időjárás jelentés következik. Az M1-en aztán kezdődik az Önök kérték, majd az M2-n 20:40-től a Tüzes vizes című német filmet láthatják. Híradóval legközelebb 23:20-kor jelentkezik Süleges Gergő. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra, szép estét kívánok mindenkinek.
Kocsahápogása nem visszhangzik. Hihetetlen, mégis igaz. Csak úgy, mint a legújabb Chevrolet ajánlatok. Spark és Aveo meglepően alacsony havi törlesztő részlettel az önné lehet.
Mi van? Na most már elég. Még hogy aranyos mackó, inkább szörnyeteg. Ez a te nevelésed. Döntöttem, nyuszó-muszó, kertes házat veszünk. Az FHB-nál úgy sincs más költség, csak a kamat. Sőt, neki is veszünk egy házat, mert én nem alszom vele egy fedél alatt. Hol van?
FHB jelzáloghitelek most induló banki költségek nélkül. FHB, a hiteles bank.
Na, erről beszélek, nyuszó-muszó.
A szakirodalom szerint itt fészkel a Skolopax rusticola. Nem hittem volna, hogy pont egy turista úr mellé telepszik le. Ott is van. Az erdei szalonka. Ráadásul attól jó.
Az igazi értékek a felszín alatt rejtőznek. Csak úgy, mint a 14 ezer éve tisztuló Naturakva, amely segít, hogy tisztában lássuk a körülöttünk lévő világot. Naturakva. Valódi érték a felszín alatt.
A CBA-ban szoktam vásárolni, mert szeretem a széles választékot, a frissességet, a kedvező árakat, és azt, hogy közel van. Nap mint nap mindent a megszokott helyen találok. Ezért fontos nekem a CBA.
Ehhez mit szól? Nézze csak!
Most a CBA-ban a 750 ml-es Domestos fertőtlenítőszer csak 359 forint. A hazai üzletlánc.
Imádod az új hagymát? Akkor próbáld ki a legújabb Chio chipset, amely a friss, harmatos újhagyma íze mellett a friss és ropogó sülburgonya élményével is megajándékoz. Újhagymás Chio Chips.